Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz.
A Nők világa, nők hangja mai adásában világutazásra hívom a kedves hallgatókat, ugyanis vendégünk Vékulcsár Ildikó író és a Nőklapja vezető újságírója, valamint Kovács Magdi, a Nők világa alapító tulajdonosa. És hát a világutazásunknak a tárgya az, hogy Ildikó, te most jöttél haza nem olyan rég Dominikáról.
Hát még nem is vagyok normális, mert félig ott vagyok. Szeretettel köszöntök minden hallgatót. Igen, nemrég jöttem haza, és szokni kell. Szokni kell, hogy nincs 30 fok, amit én imádok, van, aki nem szereti, én rajongok érte. Szokni kell, hogy kevesebb az utcán a mosolygó arc, és szokni kell, hogy adtam magamnak egy feladatot, miszerint, amit én ott Dominikán tanultam, azt nekem, ha már a Jóisten ezt a foglalkozást, hivatást adta nekem, hogy beszélhetek emberekhez és írhatok embereknek, akkor vannak dolgok, amit kutya kötelességem itthon terjeszteni.
Mi az?
Hazahozni, nagyon jó a kérdés. Igen, kutya kötelességem, most már többedik dominikai tartózkodás után egy óriási labor életörömöt hazahozni ebbe az országba. Úgy hívják, hogy életöröm. Úgy hívják, hogy értékelem a percet. Úgy hívják, hogy nem leszek kevesebb attól, ha szeretetet és mosolyt adok. Úgy hívják, hogyha kinyújtom a kezem, és meg akarlak simogatni, akkor nem kell attól félni, hogy letépem a fejedet. Tehát úgy gondolom, hogy azt a fajta másik ember megbecsülését és elfogadását, amit ott tanultam, azt nekem itthon kötelező terjeszteni. Ezt én már kiadtam magamnak parancsba 20 éves koromban is, aztán amikor újságíró lettem 40 évesen, akkor is kiadtam, de most megerősödtem, hogy ez kifejezetten dolgom. És teszek is kísérleteket különböző boltokban és helyeken, hogy működik-e ez a nyújtom a kezem szeretettel, hát ha neked is jobb lesz általa. Nagyon sok munkát adott nekem Dominika.
Ildikó, miért megy ez nekünk nehezen?
Hát erre tudnék válaszolni, akkor hogy mondjam, egyrészt miniszterelnök lennék, másrészt külügyminiszter lennék, harmadrészt én lennék az összes létező pszichiáter és pszichológus főnöke. Nem vagyok. Sok mindent sejtek, de semmit nem tudok ez ügyben. Biztos, hogy már ott kezdődik a történet, hogy megszületünk, és ott folytatódik nagyon szorosan, hogy a gyerekeinket merre felé toljuk bölcsödében, óvodában, iskolában. Most egy kicsit elrugaszkodom a dominikaiaktól, akikről muszáj beszélnem majd még. Nagyon sok Egyesült Államokból érkezett turista is volt Dominikán, amerre mi jártunk. Mi azért tudunk többször menni, mert ott vannak barátaink. És hát nagyon sok felé el tudnak vinni, ahova az abszolút gyalog turistákat nem visznek el. És mi rengeteg Egyesült Államokból érkezett, és Kanadából érkezett nyaralóval, turistával, akár idegenesen ott élővel találkoztunk, és én döbbentem, figyeltem, és most, ha nők hallgatnak minket, nagyon szép magyar nők, akik éjjel-nappal fogyókúráznak, amit baromira nem kellene, szóval nekik üzenem, hogy teljes döbbenettel figyeltem, hogy nem túlzok, hogy 90-100-110 kilós formájú kanadai és amerikai fiatal lányok és idősebb hölgyek olyan magabiztosan jöttek-mentek, sétáltak a strandokon, mászkáltak aprócska sortokban az ebédlőkben is bárhol, vagy a vacsorán hullaszűk ruhákban, hogy először megzavarodtam tőle. Aztán rájöttem, hogy valamit tudnak, milyen amit igazunk? Mi nem tudunk. És tudod, mit tudnak? Az, hogy úgy fogadom el magam, ahogy vagyok. Én vaságyal együtt vagyok 40 kiló. Nem akarok a hatalmas gömbölyded formáimmal hódítani, mert azzal nem tudok. Én egy balerina fazon vagyok, Isten ezt adta. De a legjobb barátnőm, nevét most nem mondom, akivel Stanispannak szoktak minket hívni. Gyerekek, olyan gyönyörű arca van, mint az álom, egy ránc nincs rajta, de olyan kerek, mint egy alma. és úgy jó, ahogy van, és úgy szép, ahogy van. Miért van az, hogy az Egyesült Államok beli és dominikai helyi lányokon, asszonyokon is láttam, hogy totálisan elégedett önmagával. Én ezt tudom nyújtani a világnak, ez vagyok. Én azon belül persze szeretnék fejlődni, meg nagyon szép lenni, meg okos lenni, de én magam így elfogadom. Hol rontjuk el? Hol kezdjük bele szugerálni a kislányokba, hogy ez így nem jó, legyél karcsúbb, legyél magasabb, tragédia, ha most nem, mondom én a magyar szakos tanár, ha most nem kapsz a versből ötöst, hanem csak négyest. Hol jön az a defekt, hogy mindenáron fogvicsorgatva bizonyítanunk kell valamit. De mit is? És kinek? A szomszédnak? A tanárnak? Magamnak? Általában nem magamnak.
Én azt gondolom egyébként, hogy itt a generációkra visszamenőleg nagy felelősségünk van, mert itt azért a családokban, elsősorban a családokban, tehát már egész pici korban, ott is nagyon fontos szerintem az apa szerepe egy lány életébe például. Tehát nagyon meghatározó, hogy mit kapunk. Már rögtön muníciónak az elején.
Igen, igen. Mielőtt az apát el ne felejtsük ezt a szállat, mert valóban nagyon fontos, de nekem még egy dolog eszembe jut, miután én borzalmas mennyiségű, a borzalmas jelzőt vállalom, mert néha megbolondulok, szóval borzalmas mennyiségű és megtisztelő olvasói levelet kapok. Ezekből az sugárzik rám, főleg az ilyen családon belüli konfliktusokról szólókból, hogy családon belül is verseny van. Micsoda elmebeteg dolog, amikor felnőtt fiatalok a gyerekeikkel dicsekednek a mondjuk a testvérüknek, mert annak a gyereke csak hármas tanuló, de az enyém már másodikba is kitűnő, és táncolni is jár, és zongorizni is jár, és nem tudom, mit csinál, bukfencedik hátrafelé. Szóval amikor gondolj vele, hogy nagyon sok családi vita indukálója, nem csak a ugyan már nem csak a politika, meg egyebek, az is persze, de az is, hogy én meg akarom mutatni mindenkinek, hogy mi vagyunk a bezzegék.
Bezzegék, ez bezzegék. Nagyon jó.
Bezzegék, és bezze is, amikor interjúalanytól azt hallom, hogy na, ő neki soha nem volt problémája a kamaszodó gyerekével sem.
Iriglésre méltó.
Nem, szánalmas. Tudnélik, olyan kamasz e világra, édes Magdi, nem született, akivel nincs soha probléma. Ha nincs, akkor az veszélyes, mert akkor majd azok a diszonanciák, amik felszínre törnek kamaszkorba, majd 38-40 éves korba törnek felszínre, nem akarok most hosszan tirádázni azokról a elég népes férfi csapatról, aki 39 éves korában jön rá arra, hogy ő még nem is élt. És kitörnek belőle a kamasz kötözködések, és elkezd vadul csajozni két gyerek árnyékában. Tehát mindennek nagyon jó, klasszul vagyunk mi emberek megkonstruálva, mert mindennek ideje van. A kamaszkori lázadásnak is ideje van. Ha az eltolódik 40 éves korra, az borzasztó nevetséges és fárasztó, de ha akkor történik, amikor kell, akkor fontos és funkciója van. Igenis, minden épp idegrendszerű és épp lelkületű kamasznak ki kell próbálni a határok.
Egyébként
is kipróbáltuk, nem?
Én a legnagyobb káoszban voltam a saját kis szőke göndörfürtös fiammal, amikor először üvöltött az arcomba, és kamaszként megmutatta a saját kis karmait, és aznap, milyen érdekes az élet, aznap a Pál Feri atyával életemben először találkoztam, meghívtak egy ilyen üzleti fórumra, és ő adott elő. És minden szava nekem szólt. Ott ültünk a meghívottal, aki egyébként beszélt, szintén ugye? Kamasz fia volt, és nagyon érdekes, amit mondott, ezt nagyon megjegyeztem egy életre, hogy milyenek a kamaszok. Hát kérem szépen, amikor még a pocakban van belül, és rugdos, akkor simogatod, és örülsz minden mozdulatnak. Na most ugyanezt csinálja, csak kívülről.
Csak kívül, és nagyobbakat tud már ukapálni.
És akkor megkérdezzük, és mit tegyünk? Csak szeresd.
Csak szeresd, csak szeresd, és erre hozzá kell tennem, ha már Pál Ferit emlegetted, nagyon szeretem őt, nekem hihetetlenül jó barátom, kicsit atyai jó barátom volt, akitől rengeteget tanultam, a dr. Ransburg Jenő.
Ó, hát igen.
És tőle hallod, hihetetlen mennyit tanultam tőle, és biztos hallja odafön, hogy mennyire hálás vagyok neki. Nagyon sokat tett azért, hogy így gondolkodjak, ahogy gondolkodom, anyukám meg egyebeken kívül, de a Ransburgnak az a döbbenetes szövege, hogy hát édesem, hát mit várunk a kamaszoktól? Hát minden gyerekre kiakasztatnánk azt a táblát, amire ráírjuk óriási betűkkel, hogy átalakítás miatt zárva.
De jó!
És annyira jó, és annyira igazna visszatérve. Tehát azok a családok, azok az édesanyák, akik mindenáron azt akarják a külvilágnak szugerálni, hogy neki még a kamasszal sincs gondja, neki a pici gyereke se óbégat, ő csak angyalokat hoz a világra, és a férje is tökéletes, és minden tökéletes, azok iszonyú energiát tornak ebbe a tökéletesség látszatba. Na most ezt én nem éreztem sem a dominikaiakon, se az Egyesült Államokból érkezőkön. Senki nem akar tökéletesnek látszani. 100 kiló vagyok, nagy a popom, de fölhúzom rá a sortot, és jól érzem magam. És ugyanúgy táncolok az esti bulin, mint az 50 kilós vagy, 40 kilós vagy. És ugyanúgy táncolok az esti bulin, hogyha 75 éves vagyok, és jókarban vagyok, mint ha 25 lennék. Szóval ez a, hogy nem kell mindig kifelé szupernek látszani. Vannak színészek, menjenek fel a színpadra, és játsszák el, amit rájuk bíznak. De nem kell az életben Lír királyként, Oféliaként, Rómeóként, Júliaként, nem Macbethként, vagy akármelyik hősként jönni-menni, hanem önmagamat kell adni. És meg kell tanulni elviselni, hogy a világ én hozzám, ahogy én vagyok, hogy viszonyul. Olyan ember, akit mindenki szeret, nincsen. Nem is lenne jó, szóval akit mindenki szeret, abból valami hiányzik, nem? Mert az mindenkinek csak megfelelni akar.
Persze.
Szóval én úgy gondolom, hogy ezt a fajta szabadságot, hogy megengedem magamnak, hogy én legyek, ezt meg kell tanulni Dominikán, a szegénységben, de Egyesült Államokban is, ahol az iskolarendszerről nincs valami fényes véleményem, de speciál ezt jól csinálják.
Igen, az önelfogadás az egy fontos dolog, és bőséggel van mit tanulnunk.
Haja,
viszont
igen.
Szerintem az önkifejezés is ilyen. Ugye a karibi térségben a tánccal fejezik ki a veszteség fájdalmát, a találkozás örömét, a szerelmet, minden egyebet. Minden. És ugye ti egy hónapig tartózkodtatok
igen,
kint, tehát biztos vagyok benne, hogy...
Igen, ez egy speciális csoda volt.
Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy célt adtál nekünk is. Mi már elhatároztuk, hogy valami e felé kell, hogy menjen, mert még soha életünkben nem volt erre lehetőség, hogy egy hónapot elvonulni a világtól, pedig azt gondolom, hogy az az időfaktor, amiben már valóban ki tudsz
igen,
kapcsolódni,
ki
le tudsz ereszteni, amiben valóban fel tudod venni azokat az élményeket, hatásokat, amik érnek.
Igen, és hihetetlen, hogy milyen erős hatások érnek, és hozzá kell tenni, hogy én nagyon mondom, nekünk kellettek a barátaink is, hogy azért segítsenek, meg a gyerekeink engedélye is kellett, hogy mi eltűnjünk egy hónapra. Azért itt mi ketten két elég üldözött ember vagyunk, mert hát azért az üldözöttség pozitív előjellel. Na de gyerekek, unokák, akiből a legkisebb egy éves, a legidősebb már 20, és közt az orgonasípok, és közben mi ketten egymásnak fontosak vagyunk, állatira fontos a Tamásnak a munkája, nekem a könyvírás, az újságírás, az előadás tartása, az olvasók levelei és bajai, szóval ilyen kicsit megbolondulunk a magunk teremtette életben, ami jó, de hogy ebből kilépni egy teljes hónapra, ez valami egészen különös élmény.
Hány nap kellett egyébként, hogy tényleg elengedd az otthoni gondolatokat?
Teljességgel imádom a kérdésedet, és gyorsan elmondom, hogy szerintem, tudom, amikor az ember általában egy hétre elmegy, akkor igyekszik két nap után igen. már teljesen ott lenni. Nem megy így körülbelül, azt mondom, hogy én olyan egy hét, öt, inkább hat nap után kezdtem érezni, hogy
megérkeztem.
Uramisten, de gyönyörű az élet.
Uh-huh.
Uramisten, de gyönyörű a tenger, meg az emberek, meg a szerelem, meg a homok, meg a tánc, meg a minden, de ez kellett. Hát az első két nap biztos ismeritek meg mindenki, aki utazik, hogy olyan vagy, mint egy idegbajos. Mit nem intéztem el? Úristen, meg kell nézni az e-maileket. Atyavilág, nem hívtam vissza X-et, Z-t, Y-t és G-t. Úr, össze fog dőlni a minden. Nem dől össze semmi. tudomásul kell venni, az élet megy tovább, pótolhatatlan ember nincs, fontos emberek vannak, pótolhatatlanok nincsenek, tudomásul kell venni, hogy el kell engedni ezt az őrült pörgést, amiben élünk, tudatosan.
És emlékszel a pillanatra, amikor úgy érezted, hogy megérkeztél, amikor átfordult ez, amikor észrevetted
igen,
a csodát?
Igen, csúcs, nagyon jó kérdés. Konkrétan emlékszem a pillanatra, és röhelyes a pillanat. Vannak téli emberek, és vannak nyáriak. Én totálisan nyári vagyok, abnormálisan nyári. Ahol meleg van és víz, ott nekem csak jó lehet. Na már most, mindehhez ez belefér ebbe csónakáz, jazzkizés, belefér buvárkodás is, az csak kicsit, mert azért kicsit félek, de még az is, de leginkább a víz, a hullám és az úszás. Csak mindehhez a nagy imádathoz, én 40 kiló vagyok, szó szerint komolyan. Na most, amikor a Karib-tengeren nincs hullám, de hirtelen jön a dagály, akkor kicsit megőrülnek a hullámok. És én a fejembe vettem, hogy most a Tamás mondta, hogy Ildi, dagály jön, mondom, ugyan már, hogy akkor ő csak a parton vár. Mondom, vár, milyen gyáva vagy te. És beruhantam a tengerbe, és jött egy ilyen nagyon sok emeletes hullám, és gyereket engem úgy lökött fel, mint ahogy mondjuk egy ilyen kis papírhajót bedobsz a fürdőkádba is meg. Mint ha nem is lennék, mintha nem is lennék élőlény, csak valami szöszmösz.
Tehát belelöktek a dominikai
úgy
valóság.
Úgy bevettem a popómat, a hátamat, ami a fejemre vigyáztam, mert ugye abból élek, de mindenemet össze-vissza törtem. Majd szépen elvonult a tenger, és én ültem ott a homokban, hát csöpögött a fülemből is a sós víz, éreztem, hogy Úram Isten, hogy fáj a popom, hogy oda lökött a hullám, és rám jött valami olyan határtalan röhögés, hogy de buta vagy, tehát alkalmazkodni kéne ehhez a világhoz is, és ott ültem. Fülemből is csöpögött a tengervíz, néztem a többi erősebb embert, aki nem borul fel, és határtalan röhögések közepet ordítottam a férjemnek, hogy gyere már ide, szedjél össze, most érkeztünk meg a Karib-tengerhez, és ő pedig jött, mint egy nagytermett püspök, hogy összeszedje az ő feleségét ottan elterülve a mélyből, és rettenetesen nagyokat röhögtünk. Na, akkor éreztem, hogy itt most el kell engedni mindent, itt jól kell magam érezni. Ez volt a pillanat.
Egyébként nektek maga a humor, az egy óriási kötőerő az életetekben, nem? Hogy ez irigylésre méltó, az sok nevetés, amit benne nekem is volt részem megtapasztalni veletek, hogy tényleg mindenre valahogy ez a derű.
De gyerekek, aki 5 gyereket felnevel, ott 2 verzió van, vagy idegösszeroppanást kap 40 éves korára, és hadirokkanként mászkál 80-ig, vagy 90-ig, vagy pedig megtanulja mindennek látni a fonákját is. Hát azért képzeljétek el egy olyan szituációt, amikor 5 gyerekből 4 egyszerre kamasz, és csak egy kicsi van. Hát azért azt a nincs humorérzéked, nem bírod ki. De közben cikkeket kell írni, céget kell építeni, a gyereknek jó hangulatot kell csinálni, tehát az marad, hogy mindenütt megtanulja az ember valahogy ösztönösen, tudatosan. Én szoktam ezt tanácsolni nagyon kiborult szülőknek, hogy egy kicsit próbáljuk meg magunkat kívülről nézni.
És az vicces tud lenni.
Az rettenetesen vicces tud lenni, amikor ott sipálkoz kétségbeesre, amikor a gyereked már túl is van a dolgon, de te még mindig most le akarod vonni a konzekvenciát, összegezni soha több. Nem. Hagyni kell az élet, mindig ad pofonokat, és mindig ad valami kis menekülési útvonalat. Higgyétek el, nagyon-nagyon-nagyon szegény és nyomorult sorsú riportalanyoknál is láttam, hogy valami apró kis fény mindig van. És én ebben hiszek. Na most, ha mindehez neked nincs humorérzéked, és úgy gondolod, hogy egyenletesen fennen, magasan, ragyogva kell a hétköznapjaidat is görgetni, akkor megbolondulsz. Akkor menj el színésznek, játszd el a reggeltől estig Antigonét, vagy bármit, de nem lehet létezni humor nélkül.
De Ildikó, valószínűleg itt a Karibi térségben is, meg általában úgy Olaszország és egyéb napos, vizes tenger,
ott egy fokkal
tengermost a vidékeken ezt értik? Nem, nagyon, valamit tudnak.
Valamit tudnak, azt tudják, hogy ha gyönyörű a ma, akkor nem töröd a fejed a holnap utánon.
És ugye van náluk
ha gyönyörű a ma. És ezt a legkisebb iskolázottságú dominikai ismerősünkön is láttuk. És higgyétek el, bocsánat, ezt még befejezem, hogy mivel több egyszer voltam, azért magyar vagyok, és itt élek, tehát tele vagyok kétkedéssel, kíváncsisággal, nem hiszem el, miért nem hiszem el, hát ha átvernek. Szóval az volt bennem, hogy hát ha csak mű ez a sok jókedv, hogy csak az európai, a gringó fejünknek szól. És figyeltem őket, alattomosan, mint egy gonosz kis manó, hogy hát ha rajta kaplak, hogy csak csináljátok. És amikor jött egy hajnal, amikor rám jött, hogy menjünk nappelkeltét nézni, mert azért az se semmi. Fú, azért azt elmesélem. Szóval amikor rám jött, hogy menjünk nappelkeltét nézni, hajnalba kivertem szerencsétlen férjemet, ott voltunk hajnalban a parton, de a hajnali parton volt egy csomó étterem, és terítettek a helybéli dominikai pincérlányok. Szépek, üdék, csodálatosak, jó rájuk nézni, ami még nem lenne olyan nagy dolog. De hogy mondjuk reggel 5:45-kor úgy terítenek a pincérlányok, hogy közben szól a zene, torka szakadtából énekel, vadul riszál és táncol. Vár rá 12 órai munka. De ő az asztalt énekelve, táncolva, riszálva, rihegve, röhögve teríti meg. Ez nem műsor volt, ez nem arról volt, hogy jönnek a gringók és bemutatjuk, hogy nekünk. Jó, nem, ezt maguknak csinálták. Mert igazából élni jó. Mert feljött a nap, mert ott locsog a Karib-tenger, mert van munkám, nem halok ilyen holnap után, és akkor miért ne táncoljak is? Na most, ha én azt mondom neked, vagy megkérdezem tőletek, hogy mondjuk jött egy csomó vendég, és tipikus el, hogy dalolva, táncolva, énekelve terítesz egy végdolgozott nap után estére, nem biztos, hogy énekelve, dalolva, táncolva terítünk.
Én vállalom, hogy nem.
Na.
A Lili így süt. Én azt imádom, mikor jön a karácsony közeledik, akkor ő például így mindig bublét hallgat, és csak úgy süt, hogy jó, közben ilyen zene szól, ráhangolódik, mert azt mondta, hogy sütni csak jókedvűen lehet. Igen. Egyébként ez egy
sütni nagyon csak jó főzni is csak jókedvűen lehet, szeretni is csak jókedvűen lehet, legalábbis szerintem, és egyáltalán ünnepelni is csak jókedvűen lehet.
Hát és kell ünnepelni.
És én ezért van az, hogy a világ bizonyos térségeibe kevésbé érzem jól magam, ahol inkább a bánatra hangolódnak, ugyanis van, hát ezerszínű a világ. Nekem ez a közeg, ahol szép fiatal pincérlányok énekelve terítenek, ahol megölelnek az utcán, hogy milyen szép vagy, gringókam. Szóval, hogy megölel. És én is mondom neki, hogy milyen csinos vagy. De egyik nő a másik, de majd megyünk tovább vigyorogva.
Ez óriási.
Ez óriási. Hát nálunk hányszor van az, hogy mondta nekem egyszer egy nagyon csinos színésznő, neve nem érdekes most, hogy ő most már kezdi úgy besorolni a kolléganőit, hogy melyik az, aki képes, mikor tudja, hogy bombacsinosan érkezik. Mikor úgy tudja, egy nő általában tudja, hogy megcsináltam-e magam, vagy nem. Tudja, hogy most élek szuper. És így egy kezén tudja megszámolni azokat a kolléganőket, aki kibírja mondani, hogy hú, de csinos vagy. Miért a többség, az csöndben van, és gonosz manóként lesi, hogy mi a hiba rajtad?
Igen.
Miközben fiatal, gyönyörű, tehetséges. És mondta, hogy ezt lesi. És én meg úgy gondolom, hogy én attól nem vagyok kevesebb azon, hogy hú, Lili, milyen baromi jól áll neked ez az akó, hogy Magdi, de jó, hogy meggyújtál, milyen szép lett a szemedettől. Én nem vagyok kevesebb, se butább, se csúnyább, udvarolni csak akarok, csak egyszerűen a jót szeretném átadni, amit érzek és gondolok. Most ez ott teljesen természetes, teljesen.
És még arról légy szíves, mondj pár gondolatot, hogy ott egyébként szegénység-gazdagság milyen viszonyban van.
Hú, ez fantasztikus. Szóval az ország összességében szegény. Ezt mindenki mondta, tudom, láttam, volt egy nagyon jó barátunk, mai napig az, és még fog vele találkozni, az biztos Napóleon névre hallgatott a szálloda.
Napóleon
névre hallgatott a szálloda Dél-Amerikából, Kolumbiából származó igazgatója, aki nagyon szeretett minket, mert ugye elvetett a bőröndön, mikor megérkeztünk, nem úgy meglett. Ráültem a szemüvegem szárára, jött Napóleon, azt is rendezette, majd a telefonomba belement a homok valami, a töltőjébe jött Napóleon.
Nem voltál elérhető, tényleg.
Hát persze, most igen, na most ezért volt, mert Ildikém levitte a homokra a telefonját, okos emberek elrakják, én elől hagytam, hát bezabált a szegény kis telefonom a homokot. Na lényeg az, hogy azt is rendezette Napóleon. Alapvetően mindent el tud intézni, és hát ővele volt az, hogy őt is lestem egy pillanat, ez még el kell mondanom, hogy ő tényleg olyan boldog-e munka közben. Képzeljétek, egy olyan vezérigazgatót, Magdi, aki lemegy a strandra, és kiszúr, hogy ezt én láttam, el volt törve egy napozó ágy. Oda megy a vezérigazgatója a szállodának, megfogja az ágyat, összecsukja. Jó, hogy nem értek spanyolul, igen, igen, érdekes mondatok jöttek ki közben a száján, szó se róla, szép gömbölyű káromkodások, de elcipeli az ágyat, mert nem lehet az ő szállodájában egy,
hát igen,
egy rossz ágy. És most azért hoztam szóba őt, mert ő rengeteget tett azért, hogy minden sima legyen, és rengeteget tett azért, hogy többet tudjunk szegénységről, gazdagságról, mint az átlag. Valóban vannak nagyon szegény családok, de ha mondjuk egy ember dolgozik a családból, azok már valahogy megélnek. Az iskola nagyon érdekes, nem kötelező, de ellentétben Haitival, Dominikán, a nagyon alacsony népréteg is törekszik arra, hogy iskolába járjon a gyereke, ami azért drága, mert nagyon szép egyenruhába vonulnak. Ott, megint az esztétikum. Olyan szépek az iskolások, hogy így álltam, mint egy bálám szamara, hogy milyen szépek a gyerekek, milyen bűbájos.
És van valami varázslat az egyenruhában,
van, nem? Van valami varázslat az egyenruhának, ez kezdem. Miközben a Veresvári gimnáziumban nekünk kellett ilyen, egy, nem köpeny vagy sapka, valamit kellett hordani, és én voltam a legelső, aki ledobtam, de igazából van varázsa. Na most a szegénység az nem annyira drámai, mint nálunk, mert éhhalál nincs. Szóval banán, gyümölcs, mindig mindenütt van. Még valami van, döbbenetes szolidaritás is van. Tehát olyan fokú generációs összekapaszkodás, amit mi nem ismerünk. És erre van egy nagyon édes sztorim, ezt muszáj elmondanom, ha még belefér, hogy nagyon sok dominikán az együtt élő nagy család. Olyannyira, hogy ez a Napóleon mesélte, meg be is mutatta az egyik barátját, aki úgy élt, hogy dédszülők, nagyszülők, szülők, középkorúak és már a picikék. Egy ilyen marha nagy ültetvényen, de nem voltak gazdagok, csak ott ennyi volt együtt, és most figyelj, hogy mi az, hogy életszeretet, meg szerelem szeretet, ha tetszik, és akkor elmesélték ott nagy röhögve, hogy hát két gyönyörű gyereket a fiatalok már összehoztak, de ez nem sikerült volna, ha nem lennének a szerelemházak. Na mi az, hogy mondom, kubleráj? Hogy ugyan, hát mit képzelek én? Ez megint a hülye európai agyam. Fenét. Vannak házak, ahová a sok generációt együttéli családokból a fiatalabb házaspárok, valamikor a nagyszülők is eljárnak, hogy kettesbe lehessenek. Mert ha ennyien laknak együtt, akkor a jövésmenés, hogy mikor is ölelhetem a férjemet úgy, hogy nem látja egy rokon se, egy gyerek se, hanem csak kettesben. És csináltak olyan házakat, ahol általában házaspárok járnak, és nem is találkozol emberrel, be kell dobni X összeget, az összeg nagyságától függ, hogy milyen típusú szobát kapsz. Van nagyon elit, van közepes, van szadomazó, van kis polgári, van sötét, ahol nagyon kis lájtos szex van, de eljárnak ezekbe a szerelemházakba szeretkezni. Érted? Nem zseniális. Gyönyörű? Hát én ezt meghallottam, nem is vigyorogtam, inkább csak meghatódtam, hogy micsoda zseniálisan imádják ezek az emberek az életet, és hát ha valaki egyszer egy dominikai esti bulit végigtáncol, hát az, amíg él, nem felejti el. Úgy táncolnak, hogy nincs csontjuk. Én azt hittem magamról, hogy én jól táncolok, hát 7 évig művészi tornáztam. Hát azt a szintet nagyon sok tanulással tudnám talán megközelíteni, ahogy ők táncolnak, és lazák, és boldogok, és annyira élvezik a zenét, és a saját testüket, ha tetszik, hogy ezt is tanítani kellene, és a gyerekeket táncolni kellene tanítani, és nem félretolni a művészeti tárgyakat, a zenét, meg a képzőművészetet, meg a mozgást, hanem mind többet és többet, mert még egy döbbenetes élmény, azért genetika is van a világon, hogy elvittek minket ilyen nagyon szegény részre, ahol ilyen pléből épült házak is vannak, és ott láttam egy számomra feledhetetlen képet, hogy kisfiúk ilyen botokkal botokat ütögettek egymáshoz, ott marha jó ritmus volt, húlyogattak hozzá, nem énekeltek, mert kicsik voltak, és ilyen 5-6 éves forma pici lányok. Úgy riszáltak, úgy mozogtak, ahogy nálunk egy utolsó éves balett növendéknek sem egy igazán. Egyszerűen süt a nap, ott a tenger, zúg a szél, élni jó, táncolunk. S ehhez 5 éves. Nem döbbenet?
Hát igen, ugye náluk a mánjána kifejezés, az az éld meg a pillanatot, és mindent, ami körülvesz, és mindazt élvezd, hát ezt tanítani kéne itthon, ahogy
tanítani
te is mondtad.
Kezdjük
tanítani.
El.
Kezdjük el, kezdjük el. És például nagy borzasztóan boldog voltam, amikor hazajöttem, mert most megyek egy olyan női klubba, ahol táncolnak. De 30 éves is táncol, meg 75 éves is táncol, és nagyon tetszik. Nagyon tetszik, mert mindenféle depressziónak és világfájdalomnak és gyűlöletnek hatalmas ellensége, ha mozogsz, ha nevetsz és táncolsz. Én ebben nagyon hiszek.
Hát akkor remélem, hogy ez a beszélgetés arra ösztönözte a hallgatókat, hogy élvezzék az életet, mozogjanak, táncoljanak.
És keressenek helyet, ahol lehet mozogni, lehet táncolni, meg beszélgetni.
És örömmel, szeretettel éljék meg a pillanatot. Nagyon köszönjük Vékulcsár Ildikó, a Nőklapja vezető újságírója, hogy a vendégünk voltál, illetve Kovács Magdi, a Nőkvilág alapító tulajdonosa. Folytatjuk még, mert hogy április 25-én a női klubunkon vissza-vissza köszön majd ez a dominikai kérdéskör, és még nagyon sok más, úgyhogy szép napot nektek, sziasztok!
Táncoljatok!
Táncoljatok! Örülök, hogy meghívtatok, köszönöm!
Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keresd minket az info@nokvilaga.hu e-mail címen.